Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, költészetnapi műsort fogunk ajánlani, méghozzá a Pesti Vigadóban, ahol folyik hát egy nagyon különleges rendezvény sorozat és kiállítás sorozat, az Essentia Artis, amely valójában az MMA ösztöndíjasoknak egyfajta seregszemléje. És itt van a vonalban Kisfaludi Zsófia, aki szintén MMA ösztöndíjas, és ő készül egy zenés vers fűzérrel, de van egy könyv is emögött a fűzér mögött. Szia Zsófi, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm a lehetőséget, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
Ugye jól mondtam, hogy megzenésített versek lesznek, de hogy egyébként egy könyvbemutató is, hiszen a te ösztöndíjas munkádnak része volt az, hogy összeállíts egy antológiát.
Így van, az a címe, hogy Reménytövis, kortárs keresztény vers antológia. Az a különlegessége, hogy csak a rendszerváltás óta megjelent istenes verseket kerestem, gyűjtöttem, és aztán rendszereztem 18 fejezetbe, és végül is közel 300 vers készült, vagyis hát közel 300 verset gyűjtöttem össze 130 magyar költőtől. Úgyhogy ez egy ilyen jó 500, több mint 500 oldalas vastag antológia lett, gyönyörű kivitelezésben a Calvin kiadó felvállalta ennek a kiadását. Nem győzök elég hálás lenni a kiadó igazgatójának, Galsi Árpádnak, és tényleg egy csodálatosan szép, tehát esztétikailag is szép kötet.
Az fontos egy verses kötetnél egyébként. Zsófi,
bizony, hát
nehezet igen. Fogok kérdezni, milyen az a vers, ami nem istenes vers? Tehát az ember azt gondolná, hogy valahol a versek, maga a költészet, annak mindegy, hogy éppen konkrétan mi annak a versnek a témája, valahogy az mégiscsak kapcsolatban van a transzcendenssel.
Tulajdonképpen az volt a keresésemnek az alapja, hogy Isten jelenjen meg benne valahogy. Tehát tulajdonképpen ezek, tehát van olyan vers, ami nem konkrétan egy istenes vers, de átsejlik rajta a hit, vagy akár a kételj, mert egyébként azt tapasztaltam, hogy a kortárs költőinkben rengeteg a kételj.
Hát
és emiatt nagyon, nagyon sok olyan vers és olyan fejezet született, amilyen kételyeket dolgoz fel. De persze természetesen benne van a bizonyosság, benne van a keresés, benne van az Isten kapcsolatunk, ami szintén egy libikóka tulajdonképpen. Benne vannak a félelmeink. Ugyanakkor benne van maga az, hogy Istent hogyan fogalmazza meg a mai kor költője, vagy Jézus Krisztust hogyan fogalmazza meg a mai kor költője. Úgyhogy ez egy nagyon sokrétű, és nagyon színes, és szerintem nagyon izgalmas, és hát egy olyan lelki csemege, amit tényleg érdemes forgatni, és szívből ajánlom, hogy forgassák a hallgatók is.
Maga ugye a könyvbemutató is nagyon izgalmas lesz, ez maga az előadást fogja megelőzni, hogyha jól tudom. Ez 18 órakor lesz április 11-én.
Igen, 18 órakor kezdődik. Egy rövid könyvbemutatóval fogunk kezdeni, ahol Steinbach József református püspök úr lesz az egyik beszélgető partner, aki egyébként magának a kötetnek az ajánlóját, az előszavát írta, illetve Jankula úra a költőnő, aki szintén írt egy ilyen rövid kis fülszöveget, úgymond a kötethez, és velük fogunk beszélgetni, én is részt fogok venni ebben a beszélgetésben, nyilván el fogom mesélni, hogy hogyan keletkezett ez az egész, és hogyan lett egy gondolatból, egy ötletből, aztán egy ilyen szép 500 oldalas könyv, és ez lesz a műsor eleje, és utána pedig 60 percben maga az est.
Aha.
Amiben pedig én kiválasztottam a számomra legfontosabb 30 művet, és felkértem hozzá Barkó Laura előadó művészt, zeneterapeutát, akinek már korábban ismertem a zenei világát, és tudtam, hogy úgy fog hozzányúlni ezekhez a versekhez, ahogy más nem, és egy nagyon-nagyon izgalmas zenei csemege született. A dalokat, mert hogy ugye énekelni fogunk nagyon sok verset, megzenésített verset. Ezeket van, hogy két szólamban énekeljük, van, hogy egymásra felelgetve, van, hogy a zene az csak kíséri a prózában megszólaló verset. Tehát tényleg a verseknek és a zenének egy nagyon különleges kapcsolata lesz majd látható és hallható. Citera, ukulele kíséret, ezen kívül effekthangszerek, mint kosi, nyelvdob, xilofon, tehát egy tényleg nem egy ilyen tipikus hangzás várható, amire mondjuk azt gondolná az ember, hogy istenes verses megzenésítés, akkor biztos lesz majd valami gitár, vagy nem tudom, zongora. Hát nem, teljesen különleges és nagyon izgalmas megvalósítás lesz.
Igen, ezt elfelejtettük mondani, hogy nem csak szerkesztő vagy, hanem magad is előadó művész vagy, színésznő vagy, és hát ugye az alma nem esik messze a fájától, hiszen édesanyját Hűvösvölgyi Ildikó, Kossuth Díjas színművész, édesapát pedig Kisfaludi András, szintén Kossuth Díjas filmrendező, és ő volt a Kexnek a dobosa, amely zenekar, hát azt gondolom, hogy először játszott megzenésített verseket Magyarországon, vagy legalábbis a legköltőibb zenekarnak mondható.
Hát így van, és hát ugye ez egy nagyon friss dolog, hogy Kossuth Díjas lett édesapám, most vettük át persze kicsit magaménak is írtam.
Nyilván családilag, persze.
De hogy ott voltunk, úgy erre értettem a több eszámot, ott voltunk a parlamentben, és ott vette át édesapám ezt a díjat március 14-én, úgyhogy ez elég friss, és hát ez egy hatalmas boldogság a családnak. Hozzáteszem, nagy fel van adva a lecke, úgymond, mert két Kossuth Díjas művész szülő gyermekeként igazán föl kell kötnöm a gatyámat, úgymond.
Na hát ezúton is gratulálok.
Köszönjük
neki.
Szépen.
Volt neked egy műsorod, ami nem tudom, hogy mennyire azonos ezzel a műsorral, amit te gimnáziumi osztályokba vittél.
Semennyire nem azonos ezzel. Ez tulajdonképpen, amit én gimnáziumba vittem, az egész MMA három éves ösztöndíj programnak a harmadik pillére volt. Ami pedig egy rendhagyó irodalomóra, az a címe, hogy Hangulatfüggvények. Ebben is kortárs versekkel dolgozom, viszont nem kifejezetten istenes versekkel, hanem mindenféle témában. Szerelem, barátság, hatalom, például milyen hatással van a személyiségre, ha hatalmat kap, vagy hogy szoktunk-e csöndben lenni, tudunk-e önmagunkkal vagy Istennel találkozni a csöndben. Vagy hogy a médiának, meg az okostelefonoknak ez az állandó pörgetés, hogy ennek milyen hatása van ránk. Úgyhogy, és akkor így a verseken keresztül, a versekhez kapcsolódóan beszélgetek a gimnazistákkal, és nagyon nagy boldogság, hogy ezt az előadásomat a Magyar Színház, ahol én már harmadik éve társulati tag vagyok, beemelte a repertoárjába, és szeptembertől ezt tulajdonképpen a Magyar Színházon keresztül meg lehet rendelni, és lehet a gimnazistáknak és a magyar tanároknak, osztályfőnököknek jelentkezni.
Te és mennyire volt könnyű dolgod? Tehát mennyire nyílnak meg, vagy mennyire nyílik meg ez a nemzedék? Nyilván azért te is fiatal vagy, tehát téged magukhoz közelebb éreznek, tehát valószínűleg könnyebb a dolgod, mint hogyha egy, nem tudom, 60 éves férfi menne oda, de azért biztos nem egyszerű.
Nem egyszerű, de eddig meg nem volt olyan osztály, akivel ne tudtunk volna zöldágra vergődni. Tehát volt olyan osztály, aki kicsit nehezebb volt, egy kicsit keményebb dió volt, de az az igazság, hogy nincs lehetősége a diákoknak elmondani az ő saját gondolataikat tényleg egy ilyen egyszerű témával, ami nem is olyan egyszerű, hogy szerelem, vagy hogy mi a fontos egy barátságban. Tehát, hogy ezekről egyszerűen nem beszélgetnek, mert nincs erre az iskola rendszerében, nincs erre lehetőség. És
sajnos,
igen, de hát ugye menni kell egy tanmenet szerint, tehát nincsen ilyen kis lelkizésre, vagy hogy mondjam, beszélgetésre idő, és az összes tanártól eddig mindig ez volt a visszajelzés, hogy olyan diákok is megszólaltak, akik egyébként mondjuk soha nem szoktak megszólalni, mert hogyha mondjuk nem éltanulók, vagy nem tudom, és akkor ezért ők inkább az órákon általában háttérbe vonulnak, és hogy ez mennyire jó, hogy itt most ők is kinyíltak, és hogy milyen gondolatok születnek. És jó, hát most elárulok egy kulisszatitkot, hogy ennek a 90 perces kis rendhagyó irodalom órának a végén szoktam iratni velük egy verset. És olyan jó versek születnek, hogy nem is, tehát tényleg el se hiszem, hogy ennyire kreatívak, és nem az AI iratja, mert nem lehet nyilván telefont használni, úgyhogy ők írják, és rímelnek a versek, és jók a versek, és jó.
Instant önképzőkör. Mert hogy egyébként ugye ez hiányzik, pedig hát nem tudom, az én időmben voltak önképzőkörök a sulikban, gimikben. Fantasztikus, Zsófi, ez nagyon-nagyon izgalmasan hangzik, de akkor kanyarodjunk vissza a költészetnapi műsorra, ami ugye nem ez lesz, hanem a reménytövis, zenés vers fűzér, és ez akkor a Pesti Vigadóban lesz az Essence Artis keretében, 18 órai kezdettel, egy rövid könyvbemutató, és utána jön maga a műsor. Zsófi, kihagytunk-e valamit, van-e valami fontos dolog, amit még érdemes elmondani?
Tehát esetleg csak néhány költőnek a nevét említeném meg, hogy kikkel találkozhatnak majd ott. Laura és az én interpretációmban, például a szintén friss Kossuth Díjas Lackfi János, vagy az ő édesanyja Mezei Katalin, vagy Buda Ferenc, Kányádi Sándor, illetve Kis Judit Ágnes, Szabó T. Anna, Fabinyi Tamás, tehát csodálatos.
Fabinyi Tamás,
bizony.
Csodálatos. Nyugalmazott evangélikus püspök.
Csodálatos versekei vannak. Hát
ezt az oldalát nem ismertem a Tamás.
Csodálatos versei vannak. Nagyon-nagyon-nagyon szerettem a verseit, nagyon sok verse belekerült a kötetbe is, meg az előadói estbe is több verse benne van. Úgyhogy igen, úgyhogy új oldalukról is meg lehet ismerni az embereket.
Na, hát ez nagyon, nagyon izgalmas. Nekem eszembe jutott még egy nagyon fontos dolog, hogy ingyenes a rendezvény, viszont regisztrálni kell, mert nyilván a férőhelyek száma az korlátozott, úgyhogy arra kapacitáljuk a hallgatókat, hogy akinek felkeltettük az érdeklődését, az akár a Vigadó oldalán, akár az essentialartist.com oldalon keressen rá a reménytövisre és regisztráljon. Zsófi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Kisfaludi Zsófi volt a vendégem, és akkor a kortárs vers összeállításodat nem csak itt lehet meghallgatni, hanem lehet keresni a Calvin kiadónak a boltjában, illetve hát gondolom a többi boltban is megkapható, vagy megvásárolható.
Így van, és szeretettel várunk mindenkit, aki egy kis lelki és zenei feltöltődésre vágyik.
Zsófi, nagyon szépen köszönöm, szép napot,
szervusz! Én is köszönöm!
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, Pécsen fogják az ősszel bemutatni az Árgyélus királyfi című mese operát, amelynek már 10 évvel ezelőtt volt egy bemutatója, méghozzá Szegeden, de most felújították. Egyébként Tóth Péter írta a zenéjét, Váradi Szabolcs a verseket, és maga a sztori az Bognár Róbert és Slanger András tollából származik, Kocsár Balázs fogja vezényelni, és itt van a címszereplő a vonalban, András Gábor Róbert, alias Tito barátom, operaénekes. Szia, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szép napot kívánok, szervusz András!
Na hát mit lehet tudni erről a királyfiról? Azt tudom, hogy a sztori az nagyon-nagyon vicces, nagyon-nagyon meseszerű, de azért kiragadták ezt a történetet a népmesei hagyományból, és vannak benne, ha jól emlékszem, hollók, meg van egy Mortadella nevű gonosz boszorkány, egy kicsit talán hajaz is a varázsfuvolára.
Így van, pontosan ezt szerettem volna én is mondani, hogy hát ugye ez az Árgyélus királyfi kettő felvonásos meseopera, ez igazából a Varázsfuvola című operának egy ilyen átirata, tehát ebben így hasonlóan jelennek meg a szereplők, a próbák a hercegnek, meg a karakterek, ahogy ott is fel vannak vonultatva, itt is szintén megtalálhatóak.
Hol jártok most a próba folyamatban? Mert az ember tudja, hogy a színházban ugye van az olvasópróba, az emberek ülnek az asztal körül, ott van náluk a példány, felolvassák, aztán van díszletbemutatás, jelmezbemutatás, stb. De mi a helyzet egy operánál? Ott hogy kezditek el a munkát?
Itt is szintén ugyanúgy kezdtük, olvasópróba folyamattal kezdtük, ez egy hetet vett fel, most már lassan 5 hete próbáljuk a művet, most már teljesen a rendezési próba folyamatban vagyunk, és elég nagy sikerrel haladunk, szerencsére minden kolléga tudja ügyesen a dolgát. Azzal van ugye nagy szerencsénk, hogy itt van köztünk a Tóth Péter, aki rendszeresen ellátogat hozzánk, és hogyha még van esetleg valami hangunkra alakítani való munka, azt akkor el is végzi nekünk, ebben hatalmas segítséget nyújt nekünk. A rendezőnünk egy kedves horvát nemzetiségű hölgy, Nina Kleffen, vele nagyon-nagyon jól tudunk együtt dolgozni, nagyon jó ötletei vannak, sokszor mi magunk is így csak bámulunk és ámulunk azokon, amiket mond. Nagyon-nagyon szeretünk vele dolgozni, és jól haladunk. Tényleg nagyon jó csapat.
De milyen jó, látod, ez a jó a kortárs szerzőben, hogy oda megy, és akkor kijavít egy-két kottafejet, vagy valamit átír nektek. Nem tudom, így gyakran lesz. Kell erre megkérni, vagy ez hogy működik? Gondolom azért itt nüanszokról van szó.
Persze, meg hogyha bejön még egy-két ötlet, akkor azokat úgy berakjuk, de finoman, tehát, hogy nem borítjuk a művet egyáltalán, úgy, ahogy ezt mondtad, ez be volt már mutatva Szegeden, illetve a kolozsvári Magyar Operában is képzeld, ez be volt mutatva szintén abban a 10 évvel ezelőtt, azt hiszem akkor 10-11 évvel, úgyhogy az alapműhöz nem nagyon nyúl, csak hogyha esetleg van egy kis átirat, ami tényleg ránk szereplőre vonatkozik, vagy egyénileg így karakterenként, akkor abban segít.
De te akkor nem játszottál benne Kolozsváron?
Nem, akkor én még nem voltam ott az operánál, nem.
Igen, de aztán később oda kerültél, és hát ott nagyon szép sikereid voltak.
Így van, meg jó Isten vezérlésével úgy néz ki, hogy ősztől ismét ott fogok dolgozni. Épp most is készülök, a következő hónapban lesz 2 produkcióm, meg majd májusban egy 3., úgyhogy tehát nem szakadtam el onnan.
Igen, ezt nem elfelejtettem mondani, hogy azért te Székelyföldről származol. Azt elmeséled, hogy hogyan kerültél végül is Pécsre?
Persze, én ugye elkerültem először is a kolozsvári Magyar Operához, és a Miklósa Erika művésznő az ugye nekünk állandó meghívott művésznőnk ott Kolozsváron, és akkor egyszer úgy meghallott engem, és felkért, hogy jöjjek el az ő általa létrehozott Quintessencia Mesteriskolába. És akkor ugye ilyen fellépés, olyan fellépés, próbák, az órák, és egyszer csak meghallott a Kocsár Balázs karmester úr. És akkor dolgoztam vele a tavalyi évben a Gianni Schicchi műben, ott a Rinucciót alakíthattam, és akkor onnan kezdődően nem engedte el a kezemet, hál' Istennek. Úgyhogy én így jöttem le Pécsre most az Árgyilus királyfira.
Hát figyelj, nagyon jól indul a karriered. Hol szeretnéd magad látni mondjuk 10 év múlva? Mi az a színpad, ahol ott akarsz állni? Vagy ki az, akivel szívesen énekelnél?
Figyelj csak, ez egy nagyon érdekes kérdés, már csak azért is, mert én úgy gondolom, egy énekesnek folyamatosan fejlődni kell. Előttem most az van, hogy minél többet dolgozzak, minél jobban pontosítsam az énektechnikámat, a repertoáromat minél szélesebbre bővítsem, legyen mondjuk 3-4 mű, ami tényleg a befutó, és aztán hozza a jövő a nagy színpadokat, én úgy érzem.
Azt mondtad, hogy a repertoár bővítése az azon túl, hogy az ember egyre többet tanul és egyre ügyesebb lesz, miért fontos? Tehát azt akarom kérdezni, hogy amikor egy fiatal operaénekest meghívnak egy castingra, akkor mi az, amit kérnek tőle? Mi az, amiben jónak kell lenni? Mert gondolom, a hang nem elég. Az, hogy színészi képességeid milyenek, az se önmagában elég. Nyilván kell valami speciális dolog, de nem tudom, hogy lehet ezt artikulálni.
Szerintem minden énekes egyéni kell legyen. Az a sokaknak a hibája, hogy törekszik valakit leutánozni. Én úgy gondolom, hogy önmagunkat kell kiteljesítsük ahhoz, hogy tényleg meg tudjuk fogni a belsőnkkel is akár, nem csak a külsőnkkel, hanem a lényünkkel, ugye azokat, akik meghallgatnak, felkérnek egy szerepre. Tehát ez nagyon fontos, hogy önmagunk legyünk mindig.
Igen, hát azt gondolom, hogy ez minden művészeti ágra érvényes, sőt, nem csak a művészeti ágakra. Egyébként mik voltak neked a fontos állomásaid így a karriered során?
Hát egész kiskoromtól kezdeném.
Na.
Mert a Szentegyházi Gyermekfilharmónia volt az a pont, ami tényleg eldöntötte, hogy én énekes szeretnék lenni.
Ez melyik vidéken van, bocsánat, Szentegyháza?
Ez Székelyföld, Csíkszeredő és Székelyudvarhely között található. Én Ez Sándor karmester úr, zenetanár és karmester úr keze alatt nagyon sokat fejlődtem. Aztán onnan elmentem ugye Csíkszeredába, középiskolába, ott is egy nagyon jó énektanárnőm volt, Mihály Fábián Melinda. Onnan elkerültem Temesvárra egyetemre, alapképzés és mesterképzésre, szintén egy kiváló énektanárnővel dolgozhattam, Sorina Szilvia Muntianu, aki a Bukaresti Nemzeti Opera prim szoprán szólistája. Aztán onnan elkerültem a Kolozsvári Magyar Operába, ott is ugye nagyon jó kollégákkal dolgozhattam, de egyet megemlítenék név szerint, akire tehát mai napig is felnézek, és nagyon hálás vagyok neki, ő a Balla Sándor, bariton szólista, az otthoni mentorom, én mai napig is tartom vele kapcsolatot, és dolgozom. Aztán onnan kikerültem ugye Magyarországra a Quintessencia mesteriskolába, ott Miklós Erika művésznővel, illetve Szappanos Tibor, az operaház tenoristájával dolgozhatom, meg hát nagy karmesterek, most annak is annyira örülök, hogy itt lehetek Pécsen is, Kocsár Balázs karmester úr kezei alatt formálódhatom. Úgyhogy ezek ilyen óriási mérföldkövek, hogy az ember lép egyik helyszínről a másikra, ezek tényleg nagyon fontosak, főleg fiatalkorban egy művésznek.
De játszottál te rockoperában is?
Így van, így van. Ez otthon az egyik mérföldkő volt az operában, ahol úgy igazán meg tudtam mutatni, hogy én azért itt vagyok, hello. Ez a Weber Jézus Krisztus szupersztárja volt, ahol a Novák Péter drága barátom volt a rendező. Hát érdekes, ahogy elmesélte nekem, hogy ő mi alapján választott ki engem erre a szereplő, én ott a Péter apostolt alakíthattam. Megvoltak már a nagyobb szereplők, ugye megvan a 12 apostol, ebben van a Péter apostol is, akinek van egy kisebb szerepetet énekelni való szólói is vannak. És azt mondja, Péter, így hosszanéztem a szájton az énekkaron, a tenorok közül az arcképeket, a portrékat, akkor mi még nem ismertük egymást személyesen, és úgy eldöntöttem, hogy te leszel, ezt mesélte nekem tavaly áprilisben. Hát onnan elindult egy nagyon jó barátság, amellett, hogy szakmailag nagyon sokat segített, és tényleg azzal, amivel tudtam úgy megmutatni magam, hogy itt vagyok én is, otthon Kolozsváron, az operában.
Elképesztően izgi. Egyébként ez mennyire volt neked komfortzónán kívüli, hogy rockot énekelj? Mert az ember úgy képzeli, hogy az operaénekesek azért mégiscsak így, hát konzervatívak, ha úgy tetszik. Tehát nem nagyon szeretnek elkanyarodni ilyen mindenféle könnyű műfajok felé, de azt gondolom, hogy azért ez már a fiatalokra nem jellemző.
Amit az előbb említettem neked, legyünk önmagunk. Hát igen, itt nekem ebben a rock operában nem az volt a legfontosabb, hogy akkor most, jaj, Istenem, énekeltem idáig operát, és akkor most ezt hogy ugrom meg, hanem arra törekedtem, hogy a Péter apostolt a saját életemből merített akár problémák, akár örömök által formáljam meg, és hogy önmagam legyek. És nagyon sok jó visszajelzést kaptam, hogy nagyon szépen levettem a karaktert. Önmagam próbáltam adni, lelkemmel énekeltem, nem arra törekedtem, hogy most eléggé beásítottam-e, vagy jó-e a rekeszizom tartás.
Eléggé beásítottam-e? Azt mondtad?
Igen, az opera énekeseknek van egy ilyen ásításhoz szerű gége leengedés.
Hát meg is tanultam valamit.
Így van. És én nem erre összpontosítottam, hanem arra, hogy az egy élő karakter legyen a színpadon. És úgy bizonyult, hogy ez sikerült. És akkor nagyon sok jó visszajelzést kaptam.
Na hát gratulálok, és akkor térjünk vissza egy kicsit az Árgyilus királyfihoz, hiszen az a témánk, tehát Pécsen látható ez, valószínűleg szeptemberben mutatják be, de még a színháznak nem került fel a honlapjára, viszont Tóth Péter zeneszerző oldalán már ott van, és ott szeptember 6-ot írnak, minden esetre azért ősszel érdemes utána nézni ennek pontosan, de azért mondj egy pár szót kérlek a történetről.
Így van, hát
te vagy a címszereplő, ugye? A
királyfi. Én vagyok a címszereplő, így van az Árgyilus királyfi, ugye, aki a Szavárius király legkisebbik fia. A mű egy esküvőre való készülődéssel indul, ahol a két nagyobbik fia a Szavárius királynak készül nősülni. És a kis herceg, vagyis királyfi, az Árgyilus királyfi, ő ezt úgy nagyon szeretné megúszni, mert tudja, hogy mit vár el tőle az ország, ő ezzel nagyon jól tisztában van, de ő még érzi, hogy nem találta meg az igazi szerelmét. És akkor úgy próbál ő minden elől úgy kimenekülni, úgy kihúzni magát, és akkor elérünk addig a pontig, amíg Pomedóriának a kincsét, az aranyalmát kezdik lopni. Ugye hát ezt a három holló teszi, aki igazából a három tündér. Mortadella három fogja. És a tündér Ilona, tehát ők négyen vannak.
Mortadella a gonosz, ugye, és Pomedária az a jó ország.
Zordánia a gonosz ország,
aha,
a gonosz ország, a Mortadella az uralkodója, Pomedória a, úgymond, a jó országa, és itt a Savarius király, a nagy fenség.
Ja, csak hogy tisztán lássunk, igen.
Így van, így van. És akkor egy ilyen alma lopás közben Ágyélus királyfi meglátja Tündér Ilonát, és akkor ott beleszeret.
Hű, jó, figyelj, ne spoilerezzünk azért, tehát hagyjuk meg az izgalmakat a fiataloknak, meg az idősebbeknek is. Egyébként Tóth Péter is azt írja, hogy ez hogy is van pontosan, igen, hogy daljáték gyermekeknek és felnőtteknek két felvonásban. Kik az alkotótársak ebben a darabban?
Hát elsősorban megemlíteném a rendezőhölgyet, aki ugye a Nina Coughlin, ő egy tényleg egy csoda, mint említettem ezt az előbb is. Akkor a díszlettervezőnk Horesnyi Balázs, Jászai Mari díjas és érdemes művész. A jelmeztervezőnk szintén egy horvát nemzetiségű hölgy, Vanya Ciraj Dzsuzsa. Ő is mutatott nekünk egy jelmeztervezetet, hát ez az csodálatos, amiket láthattunk. A koreográfusunk Vince Balázs, harangozó díjas, érdemes művész koreográfus, és hogyha ugye akkor vezényelni fog majd a Kocsár Balázs, Liszt Ferenc díjas, érdemes és kiváló művész, illetve Bókai Zoltán karmester úr.
Szóval nagy izgalmakra lehet számítani, kicsit varázsfúvola áthallásos, ami nem titok, parafrázis, hogyha úgy tetszik, magyar mese elemekkel megtűzdelve, de én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. András Gábor Róbert alias Tito volt a vendégem, fiatal operaénekes, és akkor gyúrjunk arra, hogy megnézzünk téged Pécsen Árgyélus királyfi szerepében az ősz. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm a meghívásodat.
Szervusz.
Szervusz.
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.